A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti konzultáció negyedik kérdése. Egyetérte ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés? Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért. Hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően az Európai Unión belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért, de Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést. Hozzátette, hogy a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak az Otthonstart, a fix 3%-os hitelprogram ügyintézései. A kereslet nem csökken, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az Otthonstart harmadik hetének tapasztalatai alapján elmondható, hogy összességében több mint 15 ezer fölött van azok száma, akik igényelték a hitelt. Ez munkanaponként mintegy 1000 igénylőt jelent. Hozzátette, nem csak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak. Szeptember első három hetében az előző év azonos időszakához képest 20%-kal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok, augusztusról szeptemberre pedig 31%-kal nőtt a hirdetések száma. A sajtó jelentős része asszisztált a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntető jog kategóriájába tartozik, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte, természetesen büntető ügyről van szó, amelyhez egészen példátlan rágalmazás társul. A büntető eljárásban semmilyen kiskorú sértett nincs, ezzel kapcsolatos gyanú nem merült fel, ezért kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény és elkövető sincs. Van ellenben egy részben külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormány két tagjával szemben. Ezt visszautasítjuk, ezt tűrhetetlennek tartjuk, az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet, jelentette ki Gulyás Gergely. Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat volt a családpolitikában. Segélyalapú helyett munkaalapú lett a támogatási rendszer, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kifejtette, a támogatási rendszernek köszönhetően a szülők nem a gyermekeikből, hanem a gyermekeikért tudnak élni, és ha dolgoznak, ezt az állam minden eszközzel elősegíti. Elmondta, a kormány a munkát és a teljesítményt egyaránt büntető több kulcsos adó helyett egy kulcsos adórendszert vezetett be, ugyanakkor a több gyermek kevesebb adóelvet is érvényesíti. Hozzátette, jövőre több mint 4800 milliárd forint lesz családtámogatásokra, és ezeknek jelentős része adómentesség, illetve adókedvezmény. Az aktív időtöltés és a szabadidősport támogatása azért fontos, mert meglehetősen rosszak a társadalom statisztikai és egészségügyi mutatóink a szabadidő eltöltését és az aktivitást nézve. Jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Balatonfüreden a Eurovelo és kerékpáros turisztikai konferencián a közmédiának nyilatkozva. Navracsics Tibor azt mondta, a harmadik legelhízottabb nemzet vagyunk Európában, a magyarok mintegy kétharmada pedig nem sportol, és nem is tervez semmilyen aktív kikapcsolódást, túrázást. Ezért egészségügy szempontból is fontos támogatni az aktív időtöltést, de azért is, mert közösségteremtő és közösségépítő hatása is van, fogalmazott. Végül az időjárásról. Folytatódik a nagyrészt erősen felhős vagy borult idő. de lehetnek hosszabb, rövidebb ideig tartós szakadozások a felhőzetben. Szorványosan fordulhat elő időszakos eső, zápor, de délkeleten továbbra is kicsi a csapadék esélye. A délnyugati megyékben akár zivatar is kialakulhat. A nagyobb területen élénk keleti, északkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa fogadta a német elnököt. A középpontban Ukrajna és Gáza. Leó pápa beszéde a Civilta Cattolica olasz jezsuita folyóirathoz. Krisztus tekintetével láttassák a világot. 14. Leó üzenete az ördögűzőkhöz. Szolgálatotok szükséges és kényes feladat. Ismerős arcok. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 26. vasárnapra. Leó pápa az olasz jezsuita folyóirathoz. Krisztus tekintetével láttassák a világot. Alapításának 175. évfordulója alkalmából fogadta a Vatikánban Leó pápa a rangos olasz jezsuita folyóirat, a Civilta Cattolica íróit és munkatársait, akiket Páter Arturo Sosa generális kísért el az audienciára. Járuljanak hozzá egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, hirdessék a remény útját, vagyis Krisztust, segítsék a rászorulókat, buzdította őket a pápa.
Colgo dunque l'occasione per ringraziare a tutti voi per il servizio così fedele e generoso.
A Szentatya köszönetet mondott hűséges és nagylelkű szolgálatukért, amelyet az apostoli szentszék javára végeznek oly sok éve. Munkájukkal jelenvalóvá tették az egyházat a kultúra világában, a pápa tanításával és a szentszék iránymutatásával összhangban. Világ az ablakra, ahogy valaki megfogalmazta a folyóiratot, dicsérve annak nyitottságát, mellyel képes az aktualitásokhoz nyúlni anélkül, hogy félne szembenézni a kihívásokkal és ellentmondásokkal. Három fő szempontot emelt ki tevékenységükből a pápa. Intelligens és tényleges cselekvésre nevelni az embereket a világban, a legutolsók szószólójának, valamint a remény hírnökeinek lenni.
Circa il primo aspetto, ciò che scrivete può aiutare i vostri lettori a comprendere meglio la società complessa in cui viviamo.
Írásaikkal segíthetik az olvasókat abban, hogy jobban megértsék az összetett társadalmat, amelyben élünk, a benne rejlő lehetőségekkel és gyöngeségekkel, keresve az idők jeleit, amelyre a II. Vatikáni zsinat szólított bennünket. Ezáltal hathatós támogatást kapnak politikai szinten is olyan témák feldolgozásához, mint a társadalmi egyenlőség, a család, az oktatás, az új technológiai kihívások és a béke. Cikkeiken keresztül hermeneutikai eszközöket és hasznos cselekvési szempontokat adnak az olvasók kezébe ahhoz, hogy hozzájáruljanak egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, az igazság és a szabadság égisze alatt. Ahogy Szent II. János Pál mondta 1994-ben a Civilta Cattolica közösségének, az egyház szerepe, amelyet visszhangozniuk és terjeszteniük kell, hogy a szeretet és a béke evangéliumát hirdessék, előmozdítva az igazságosságot, a testvériség szellemét, és tudatosítsák az emberekben közös sorsukat. Mindez elengedhetetlen feltétele a népek közötti hiteles békeépítésének. Ez elvezet bennünket a második ponthoz, a szegények és kirekesztettek szószólói legyenek.
Papa Francesco ha scritto che nell'annuncio del Vangelo c'è un segno che non deve mai mancare, l'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via.
Ferenc pápa azt írta Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában, hogy az evangélium hirdetéséből sohasem hiányozhat a legutolsók iránti figyelem, akiket a társadalom kiselejtez és eldob. Ez tehát minden keresztény életének és küldetésének alapvető vonása. Ehhez először meg kell hallgatni őket, és odahajolni a szenvedőkhöz, hogy meghalljuk csöndes kiáltásokban Krisztust, aki azt mondja, szomjazom. Csak így tudjuk hitelesen és profétai módon visszhangozni azok hangját, akik szükséget szenvednek, áthatolva az elszigeteltség, a magány és a sükettség falain. 14. Leó pápa beszédének harmadik fő gondolataként azt fejtette ki, miként legyenek a Civilta Cattolica írói a remény hírnökei. Arról van szó, hogy ellene kell szegülni a közönyös magatartásnak, mely érzéketlen marad mások iránt, nem veszi figyelembe jogos igényüket a jövőre, illetve arról, hogy leküzdjék a csalódást azoknál, akik nem hisznek már új utakban. De legfőképpen hirdetniük kell azt, hogy számunkra az utolsó remény Krisztus, a mi utunk. Benne és vele nem lesznek zsákutcák az életünkben, és olyan nehéz és komplikált helyzetek sem, amelyek megállítanának és megakadályoznák, hogy bizalommal szeressük Istent és testvéreinket.
Come ha scritto Benedetto XVI, al di là di successi e fallimenti, io so che la mia vita personale e la storia nel suo insieme.
Ahogy 16. Benedek írta Spe Salvi kezdetű enciklikájában, a sikereken és kudarcokon túl én tudom, hogy személyes életemet és egész történetemet a szeretet elpusztíthatatlan ereje őrzi. Ezért találom meg újra és mindig a bátorságot arra, hogy cselekedjek és tovább lépjek. Fontos üzenet ez, főként egy egyre inkább önmagába záruló világban. A Szentatya végül Ferenc pápa szavait idézte, melyekkel nem sokkal halála előtt fordult a 175 éves Civilta Cattolica folyóirat igazgatójához. Arra buzdította őket, hogy örömmel folytassák munkájukat, a jó újságíráson keresztül, mely semmi máshoz nem igazodik, csak az evangéliumhoz. Mindenkit meghallgatva, és magáévá téve azt az alázatos szelídséget, ami jót tesz a szívnek. Akkor lesz valóban katolikus egy folyóirat, ha a Krisztus tekintetével szemléli a világot, és ezt adja át, erről tanúskodik. Ez a küldetésetek. Észrevenni Krisztus tekintetét a világban, ápolni, kommunikálni azt, és tanúskodni róla, zárta beszédét 14. Leó pápa.
A pápa fogadta a német elnököt, a középpontban Ukrajna és Gáza. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt kihallgatáson találkozott Frank-Walter Steinmeierrel, a német szövetségi köztársaság elnökével és feleségével, Elkével. Az államfő elmondta, hogy a pápával megvitatták a globális helyzetet, a háborút és a békét, valamint a keresztény egyházak helyzetét. A felek kiváltképpen tárgyaltak az ukrajnai és a gázai háborúról. Hozzátette, hogy ezekben a forgatókönyvekben a pápa egyike azon kevés személyeknek, akik befolyást gyakorolhatnak a konfliktusban résztvevő felekre. Frank-Walter Steinmeier, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, akit elkísért a pápai audienciára felesége Elke, a vatikáni Teuton kollégiumban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy lehetősége volt hosszasan beszélgetni a pápával. Természetesen véleményt cseréltek a globális helyzetről, a háborúról és a békéről, valamint a keresztény egyházak helyzetéről. Kifejtette, hogy a megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború, az ukrán nép szenvedése, valamint a tűzszünet és az igazságos béke elérésének szükségessége állt. Szó esett a gázai humanitárius helyzetről is, és a német elnök hangsúlyozta, hogy ezeken a nemzetközi szintereken a pápa hangja fontos tényező a párbeszédben és a közvetítésben. Határozottan arra bíztattam, hogy tartsa fenn ezt a szerepet, mondta Steinmeier, aki protestáns, míg felesége katolikus. És hiszem, hogy olyan időkben, amikor kevés közvetítő van a világon, és kevés olyan személyiség, aki befolyást tud gyakorolni a konfliktusban álló felekre, nem nélkülözhetjük a pápa által felajánlott segítséget. Az elnök meghívta Leo pápát Németországba. 14. Leo egy tűzzománc ezüst táblát ajándékozott vendégének, amelyen a Mózes megmentése a vízből ábrázolás látható, amelyet az apostoli palota második lodzsáján található Raffaello freskó ihletett. Steinmeier elnök Johann Sebastian Bach egyes művei gyűjteményének egy példányát, valamint több üvegbort ajándékozott, a hesseni Eibingen-Rüdesheimben található Hildegard von Bingen bencés korában Ágoston rendi kolostorának szőlős kertjéből. Ez egy ősi szerzetesi pince, amelyet ma bencés nővérek kezelnek, akik kiváló minőségű borokat készítenek, amelyeket 1000 éves hagyomány ihletett, amely az 1098 és 1179 között élt Hildegard von Bingen misztikushoz köthető. XIV. Leo az ördögűzőkhöz. Szolgálatotok szükséges és kényes feladat. Az Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége Róma közelében tartotta találkozóját, amelyre üzenetet küldött a pápa. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a megszabadítás és a vigasztalás imáival kísérjék a gonosztól szenvedő híveket. 14. Leo pápa kedden köszönetet mondott az ördögűző papoknak, akik szeptember 15-e és 20-a között a Róma közeli Sacrofanóban található Fraterna Domus lelkiségi központban megrendezett Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége 15. találkozójára gyűltek össze. A tanácskozáson mintegy 300 pap és ördögűző asszisztens vett részt minden kontinensről. A pápa emlékeztette őket, hogy az ördögűző szolgálata kényes, mégis nagyon szükséges. Arra buzdította a papokat, hogy ezt a megszabadítás és a vigasztalás szolgálataként is éljék meg, imádsággal és Krisztus hatékony jelenlétének segítségül hívásával kísérve a gonosz által valóban megszállt híveket, hogy az Úr megadja a győzelmet a sátán felett. A konferencia részeként meghallgatásra és elmélkedésre is sor került, ahol megerősítették az ördögűző szolgálat fontosságát, mint az egyház szenvedő testvérek iránti szeretetének kézzelfogható jelét, magyarázta a szervezet elnöke, Karel Orlita atya, a Brunói Egyházmegye kánonjogásza és ördögűzője. A Sacrofanóban bemutatott szentmise során mondott prédikációjában Artur Rose bíboros, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusa az ördög miatt szenvedők elkísérésének jelentőségére összpontosított, megjegyezve, hogy szenvedésükkel Krisztus szenvedésében is részt vesznek.
Ismerős arcok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 26. vasárnapra.
Szicíliában Epifánió szerzetes felfedezte magában Isten ajándékát, azt a képességét, hogy gyönyörű ikonokat tud festeni. El is határozta, hogy valami olyat fest, ami élete remek műve lesz, Jézus arcát. De hol talál egy modellt, aki képes kifejezni a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit egyszerre? Nem nyugodott, ezért útnak indult, bejárta egész Európát, de nem talált olyan modellt, akiről mintát vehetett volna Jézus arcához. Minden este a Zsoltár szavait ismételgetve aludt el. A te arcodat keresem, Uram. Ne rejtsd el előlem a te arcodat. Egyik éjjel nagyon érdekeset álmodott. Egy angyal visszavitte azokhoz, az emberekhez, akikkel találkozott útja során, és minden arcból megmutatott neki egy részletet, amely azt az arcot valamiképpen Jézuséhoz tette hasonlóvá. Bevillant egy fiatalasszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy árva ijedelme, egy bíró szigorúsága, egy gyóntató pap irgalma, és egy leprás bekötözött arca. Epifánió ekkor nekifogott a munkának. Egy év múlva kész lett Krisztus arcképe, amelyet bemutatott az apátnak és a testvéreknek, akik megdöbbentve tédre estek az arckép láttán. Krisztus arca gyönyörű volt, megható. Tekintete egyenesen az ember lelkébe látott. Hiába kérdezték Epifániót, nem tudták meg, ki ült neki modellt. Ez a kis történet arra indít, arra tanít, hogy ne csupán egy ember arcában keressük Krisztus arcát, hanem minden ember arcában fedezzük fel Krisztus képmásának egy kis részletét. A Szentírásban megtalálhatóak ezek az arcok. A könyvek könyvében végigvonuló arcok, akik hűségesen válaszoltak Isten hívására, de azok is, akik eltávolodtak tőle, és így életükben a gonoszság hódított nagyobb teret. A Szentírás arcai így módon bemutatják és megmutatják a jó és rossz harcát. Igen, mert a harcok mögött, belső és küzdő küzdelmeink mögött arcok vannak. Emberi arcok és harcok, amelyekben magamat is felismerhetem. A Szentírás első történetében, az ős történetben már benne rejlik minden történet. Az isteni és emberi arc találkozása, ahol a teremtő meghívja társteremtőnek az embert. A teremtő és társteremtő közreműködésével épül és szépül a külső és belső világ. Elindul a fejlődés, az eltávolodással aztán a visszafejlődés. A bűnnel folytatódik a történet tehát, amelynek következménye az eltávolodás, a megváltással folytatódik, amikor az ember visszanyeri eredeti arcát és visszakerül eredeti méltóságába. A Szentírás Isten története az emberrel. Isten újra meg újra hív, értem jön, kísér és megadja a választás lehetőségét. Bármilyen formában is van leírva a régi korok emberének, ha megvizsgálom a hátteret, az üzenet ma is ugyanaz. Erről tanúskodik az évközi 26. vasárnap példabeszéde, amely példabeszéd, tehát nem egy történet. Nem költemény, nem himnusz, nem zsoltár. Ezek mind benne vannak az írásban, hiszen különböző korok emberei különböző stílusban fogalmazták meg tanúságtételüket, hanem példabeszéd, tehát nem szó szerint értendő. A gazdag és a szegény története nem arról szól, hogy mi van a halál után, hanem arról, hogy mi van a halál előtt. A gazdagnak nem az a fő problémája, hogy gazdag, hanem az, hogy nem látja már meg a szegényt, nem veszi már részre, nem hajol le hozzá. Ilyenkor hajlamos lehetek arra, hogy a szegény pártjára álljak, de nagyon sokszor én vagyok az a gazdag ember, akinek nem felfelé kell néznie, hanem lefelé, ahogy Isten is tette. Nem ahhoz kell hasonlítanom magam, akinek jobban megy és tehetségesebb, hanem mindig van nálam szegényebb. Egy Lázár, akit észrevehetek és segíthetek. Nem is mindig anyagiakkal, hanem azzal, ami nekem van. Tehetséggel, odafigyeléssel, jelenléttel, apró gesztusokkal, mosolyjal. Mindig van egy Lázár mellettem, akiben Isten kér segítséget, ahogy Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 40. versben olvassuk. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Tehát nem a gazdagsággal van a baj, hiszen a szegény is lehet fösvény, hanem azzal, hogy milyen kapcsolatban állok az Istennel. Mennyire tiszta a szívem? Keresem-e az Isten arcát a másik emberben? Isten arca mindenkiben ott van. Nem csak a Szentírás szereplőiben és történeteiben, hanem a másik emberben, aki mellettem él. Ennyire azonosul az Isten velem és másokkal. Ha a másik arcát figyelem, közösségbe kerülök Istennel és másokkal. Ebben segít a Szentírás olvasása is. Vágyom erre?
Ismerős arcok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2008. február 6-ai adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya beszélget fiatalokkal a lelki ismeretről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Hitvalló műsorban, ahol gimnazistákkal beszélgetünk erkölcs teológiáról, erkölcs teológiai kérdésekről. Most kicsit a Jóisten jelenlétébe helyezve magunkat, egy imádsággal kezdjük el a együttlétünket. Az Atya, Fiú és a Szentlélek
nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hát a korábbi időkben beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen keresztény életünknek az egyik legfontosabb pontja az, hogy tudatosan vállaljuk a Krisztus követését, hogy életünket valahogy megpróbáljuk Jézussal egyesíteni. Aki a keresztény hivatásához méltón akar élni, annak valahogy fel kell ismerni az Isten akaratát, ugye, hogy mi az Isten akarata is. Éppen ma a első áldozókkal arról beszélgettünk, hogy csak azt tudjuk szeretni, csak azt tudjuk példaképnek tartani, akit ismerünk. Hát már pedig az Istent igazából nem látjuk, nagyon nehéz őt megismerni. Ezek kellenek valami támpontok, kell valami segítség ahhoz, hogy megismerjük őt, hogy őt szerethessük, és akkor olyan életet tudjunk élni, amit tényleg úgy lehet nevezni, hogy Isten gyermeki élet. Szerintetek mik azok a dolgok, amikből mi megtanulhatjuk, vagy megtapasztalhatjuk, hogy ki az Isten?
A Bibliából.
Ugye elsősorban a Bibliából, mert mi a Biblia? Ugye az az Isten szava.
Az Isten szava.
És saját magáról ad kinyilatkoztatást a Bibliában. Akkor hol tanulunk mi az Istenről?
Hát hittanórán például.
Így van, hittanórán.
Miséken.
Szent misén, ugye a prédikációkban. Ezek mind nagyon fontosak, mert itt veszük valahogy személyessé az Isten tapasztalatunkat. Az, hogy nekem hogyan kell élnem, meg hogy milyennek kell lenni az én életemnek, azt mindig a konkrét helyzetben kell eldöntenem. Tehát mindig van egy helyzet, elém áll egy. Mert ugye az életünk az folyik, és rengeteg minden hatás ér bennünket, és rengeteg dolgot kell megtennünk. És egy konkrét helyzetben, egy adott helyen, egy adott időben nekem kell döntenem arról, hogy mit is hogyan kell tennem. Senki más nem dönthet helyettem, senki nem cselekedhet helyettem, és igazából a felnőtt keresztény ember, aki gondolkodik, annak tulajdonképpen minden egyes tettér és döntésért felelősséget is kell vállalnia, Isten előtt, saját maga előtt is, meg a többi embertársa előtt is. Ugye, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a cselekvő ember és a döntő ember az egy önálló ember legyen, és szabad ember legyen. Ugyanis az emberi cselekedet, az két dolgot feltételez, a megismerést, tehát az ember értelmi tevékenységét, és az akarat szabad hozzájárulását, amit hogy szoktunk klasszikusan nevezni?
Szabad akarat.
Szabad akarat, így van. Na nézzük csak meg, hogy mit jelent az, hogy az ember értelmi képességgel rendelkezik. Olvassuk fel a könyvünkből Blankát, kérném erre.
Az ember értelmi képességekkel rendelkezik, amelyek segítségével fogalmakat, ítéleteket alkot, következtet. Erkölcs teológiai szempontból alapvető fontosságú az ember erkölcsi ítélő képessége. A keresztény ember arra használja és úgy fejleszti Istentől kapott szellemi képességeit, hogy helyes ismeretekre és ítélő képességre tegyen szert. Ez jelenti mindazon elvek, szabályok megismerését, amelyeket figyelembe kell vennie, amikor adott helyzetben választ a lehetőségek közül, amikor valaminek a végrehajtására, vagy éppen elutasítására szánja el magát.
Tehát akkor mire való az ember értelmi képessége? Értelmet azt mire használjuk elsősorban?
Hát, hogy felismerjük, hogy mi a helyes, és mi a jó.
Így van, és azt szerint rendezzük életünket. Felnőttségnek is az egyik kritérium az, hogy mennyire jutunk el az értelmünk teljes használatára. Ugye az ember értelmi képessége tehát arra van, hogy felismerje az igazságokat, az értékeket, és mert felismerje azt az utat, hogy hogyan tud ezekhez az értékekhez, ezekhez az igazságokhoz ragaszkodni. És hogy ezeket meg is tudja valósítani, ehhez kell az ő...
Szabad akarata.
Ehhez kell a szabad akarata. Mert hogy is van? Emese, olvast fel, légy szíves.
Az embernek kötelessége, hogy a megismert igazságok birtokában szabadon döntve felelősséggel alakítsa az életét. Az erkölcsi élet és a szabad akarat lényegében összefort fogalmak. Minden egyes cselekedetnél az erkölcsi felelősség feltétele a szabad akarat. Csökkenti a beszámíthatóságot minden, ami akaratunkat megköti, vagy tudatunkat tompítja. Külső fizikai vagy erkölcsi kényszer, megfélemlítés korlátozza az akarat szabadságot, ezáltal a tettért való felelősséget is.
Tulajdonképpen egész erkölcsiségünket meghatározza ez a két dolog, hogy rendelkezünk-e értelemmel, és használjuk-e a szabad akaratunkat. Tehát erkölcsi minőséget hoznak ezek létre bennünk. Életünk az zajlik, rengeteg hatás ér bennünket. Azt is tapasztaljuk, már mindannyian gimnazisták is már nagyon megtapasztaltátok, hogy rengeteg törvény, erkölcsi norma, parancs, evangélium, egyházi tanítás, iskolai rendszabály, minden próbál valami irányt szabni az emberi magatartásnak. Ez elég? Ezek meggyőznek bennünket egyébként?
Nem.
Bizony nem. Mert?
Mivel az ember a saját akarata után megy, és...
Úgyis azt fogja csinálni, ami neki tetszik, ami ő szerinte jó, és hát megy a saját feje után, mivel szabad akarata van, és azt csinál, amit akar.
Igen, és sokszor nem találja az adott konkrét helyzetben, hogy a törvények, meg a normák, azok egyeznének a valósággal. Ugyanis a törvények, meg a parancsok csak általános dolgokra tudnak rávilágítani. Éppen ezért nincsen csak 10 parancsolat, ugye, ami konkrétan, mondjuk ezek nagyon alap dolog. Ugye, Jóisten ezért nem adott nekünk 139 000 parancsolatot, mert úgyis mindig lenne valami kivétel. 10 adott, ami alól igazából nincsen kivétel, mert ezek alap dolgok, hogy szeressük Istent, hogy óvjuk az életet, hogy óvjuk a tulajdont, óvjuk az embertársunkat, tehát szeressük Istent és embertársainkat. Tehát ez az alap. De ezek is nagyon általánosak. Az, hogy nekem egy konkrét adott helyzetben éppen most ebben a pillanatban mit kell megtennem, megvalósítanom? Tudnak persze gyártos irányelvet adni a parancsok, de mi határozza meg elsősorban?
A lelkiismeretünk.
A lelkiismeretünk. Tehát az élet az mindig bonyolult és összetett, nem látszik egyértelműen a helyes út. Valamikor nincs is egyetlen egy jó megoldás. Meghatároznak bennünket a vágyaink, a szenvedélyeink, mindenféle külső meg belső tényezők. Tehát, hogy egy adott pillanatban mit kell tennem, ezt a lelkiismeretem fogalmazza meg egészen pontosan. Mindenkinek van lelkiismerete?
Igen.
És milyen ez a lelkiismeret? Mit tudtok a lelkiismeretről?
Két irány van a lelkiismeretnek, amikor a tetteink előtt próbál befolyásolni minket, és amikor a tettünk után érezzük a hatását a jó vagy a rossznak.
Így van, hát akkor nagyon belevágtatok itt a közepébe, nagyon tudjátok, hogy mi az a lelkiismeret. Hát igen, tehát két irányú a lelkiismeret. De hogy konkrétan, hogy ez mi ez a lelkiismeret? Melyikőtök tudja ezt úgy megragadni, vagy megfogalmazni?
Szerintem a lelkiismeret az a szeretetnek egy megnyilvánulása, mert szerintem minden jobban szeret egy ember, a lelkiismerete a legapróbb hibákra is rögtön szól.
Nagyon jó egyébként, ez, én még soha nem fogalmaztam így meg még most se akartam így megfogalmazni, de most egy nagyon jó dologra mutattál rá. Ugyanis biztos emlékeztek még, mikor elsáldozók voltatok, hogy a katekizmusban volt egy ilyen kérdés, hogy mi a lelkiismeret. És erre azt írja ez a kicsi zöld könyvecske, a katekizmus, hogy a lelkiismeret az Isten szava bennünk. Emlékeztek? Ugye most kezd derengeni mindenkinek, hogy a lelkiismeret az Isten szava bennünk. Igen, ám csak mikor feltesszük a kérdést, hogy a terrorista, aki teljes lelkiismereti meggyőződésből robbangat és öngyilkos merényleteket hajt végre, akkor ő most az Isten szavát teljesíti?
Igen, mert az ő szerinte abban a hitben, amiben ő él, abban az a helyes, amit állítólag az lenne a helyes, amit ő csinál, de és ő, itt neki nincs lelkiismerete, mert ő azt teszi, ami szerinte a jó, amit kéne, hogy tegyenek. Uh-huh. Szóval, igen.
Igen, tehát az mindenképpen igaz, hogy a lelkiismeret az Isten szava bennünk. Viszont nem olyan konkrét szó, hogy megmondja azt, hogy most emeld fel a kezed, nyújtsd ki, fogd meg ezt a keresztet, hozd ide, ragd ide magad elé, és most tedd össze a kezedet, és imádkozzál. Tehát nem így működik a lelkiismeret, hogy az Isten így közvetlenül elkezd beszélni. Tehát a lelkiismeretben tulajdonképpen Isten érzéseket, meg élményeket, meg tapasztalatokat hoz elő bennünk, amit nekünk kell tulajdonképpen értelmezni és lefordítani helyes cselekedetekre. Tehát, ahogy így már említette Emese is, hogy ugye van két iránya is a lelkiismeretnek. Tehát egy tettet megelőző, hogy van egy döntési helyzet, és akkor valahogy ösztönösen érzem azt, hogy ez jó lesz, ennek meg ez meg nem lesz helyes, ha ezt megteszem. Vagy pedig még jobban nyomon követhető az, hogy valamit megtettem, és akkor van egy rossz érzésem. Nem tudom megfogalmazni, hogy miért, de van egy rossz érzésem, hogy a gyermek egész kicsi korában még fogalma nincs, hogy mit jelent az érték, meg rosszat tenni, de leveri a vázát. Egy kis két éves gyermek mondjuk leveri a vázát, ösztönösen tudja, hogy valami nem jól van, tehát lehet, hogy anyuci oda megy, hogy nem baj, kicsi drágaságom, de a kisgyermek elkezd sírni, és van egy belső rossz érzése. A lelkiismeretben megnyilvánul az Isten, de nem egészen konkrét módon, hogy most pontosan ezt és ezt így és így csináld. Egy ilyen belső érzéseket, késztetést azért ad. Éppen ezért, amikor a terrorista teljes lelkiismerete szerint cselekszik, akkor lehet, hogy arról van szó, hogy valamit rosszul ismert fel a lelkiismeretében megszólaló Istenből. És éppen ezért nagyon tetszik Blankának a megfogalmazása, hogy tulajdonképpen a szeretet szólal meg bennünk. És ugye egyébként Isten a szeretet, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten élő benne, Isten szava. De éppen ezért kell nekünk a lelkiismeret szavát helyesen értelmeznünk. És ez itt egy kulcsszó.
Thank you.
tudjuk, hogy a lelkiismeretet nevelni kell. Hát Isten nem kell nevelni, tehát ha az Isten szava bennünk, akkor nevelni nem kell. Tehát valószínűleg valami mást kell nevelni. Ezt a lelkiismeret szavának a megértését kell nevelni. Mindig tudjuk a helyes dolgot választani. Hogy lehet a lelkiismeretünket nevelni? Vagy inkább azt mondanám, hogy a lelkiismeret helyes felfogását és értelmezését nevelni. Nagyon nehéz rá a válasz, éppen ezért kérjük a könyvünknek a segítségét ebben, hogy hogyan törekedhetünk a helyes lelkiismeretre. És akkor most Petrát kérném meg, hogy olvass el.
Törekednünk kell a helyes lelkiismeretre. Ezt főként úgy érhetjük el, ha utasításait gyakran összevetjük a megismert törvénnyel, ha mások figyelmeztetéseit, tanácsait komolyan vesszük, ha figyelünk önmagunkra és törekszünk igaz önismeretre.
Tehát lelkiismeretünket akkor fogjuk tudni helyesen használni, és akkor jutunk el a lelkiismeretünk helyes használatára, hogyha valahogy megpróbálunk mindig a megismert igazságok felé törekedni, és ezeket beépíteni a tudatunkba, úgyis ez nem véletlenül kezdtük el az egész beszélgetésünket arról, hogy az emberi értelem és akarat. Mert az értelmünkkel erre kell elsősorban odafigyelni, hogy felismerjük az értékeket, felismerjük az igazságokat. És ugye ebben van segítségünkre ugye azok, amik ugye általános dolgokat mondanak, mert valahol az általánosságnak mégiscsak van hatása, le lehet bontani apró részletekre. Tehát ezért van szükség az evangéliumra, az egyház tanítására, parancsokra, a törvényekre, a különböző erkölcsi normákra. Mert ezek tulajdonképpen egy egész emberiségnek a tapasztalatát tárják elénk. Méghozzá olyan tapasztalatát tárják elénk az emberiségnek, amiben az emberiség az Isten jelen valóságát tapasztalta meg, vagy ismerte fel. És éppen ezért, amiket elénk tárnak, azokat nem azért tárják pusztán elénk, hogy most minket dresszúrázzanak, hogy most megmondják, hogy mi a jó, meg mi a helyes, hanem azért elénk, hogy segítsen, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy a lelkiismeretünkből előtörő érzelmek, vágyak, iránymutatások, azok vajon jól értelmezem-e? Valóban ahhoz segítenek hozzá, hogy én meg tudjam valósítani a jót, és el tudjam kerülni a rosszat. Lelkiismeret kérdésével kapcsolatban azért, ugye ez is egy járulékos kérdés, hogy mit jelent az, hogy jó és rossz cselekedet. Mert ugye a lelkiismeret segít bennünket egy értékítélethez, hogy ez jó, ez pedig rossz. Erkölcsi megíteléskor, hogy lelkiismeretünk abban segít, hogy mérlegelni tudjunk, hogy átlássuk azt, hogy most nekünk milyen a szándékunk, mik a körülmények, mi a célunk, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, és hogy valamilyen tettünknek milyen következménye van. Na most ezeket mind átgondolni ez idő kell. Nem mindig van időnk egyből közvetlenül ezt átgondolni, mert egyből kell dönteni. Nehéz ezt mindig olyan tudatossággal megélni. Éppen ezért kell, hogy egész életünkben azért folyamatos legyen ez a nevelés. Hogy így egyből átlássuk a lényeget, és egyből megértsük a lelkiismeret szavát. Éppen ezekből kifolyólag tettek erkölcsi elbírása az nem mindig könnyű és egyértelmű. Van, amikor több lehetőség közül kell választani. És előfordul, hogy több jó, vagy esetleg csak több rossz megoldás létezik, és ezek közül valamelyik mellett dönteni kell. Tehát az, hogy mi a jó és mi a rossz, ami szerint, hogy mi az erkölcsös és mi az erkölcstelen, azt valamihez hasonlítva kell eldöntenünk. És már visszatérünk megint arra a beszélgetésünkre, amikor arról volt szó, hogy életünk lényege az tulajdonképpen Krisztus követése. Mi az erkölcsös vagy az erkölcstelen, az a...
Mi az erkölcsös vagy az erkölcstelen, az a krisztusi eszményhez való hasonlítás alapján dönthető el.
Ott van előttünk Krisztus a példakép, akit megismerünk, ahogy bevezetőben is mondtuk, megismerünk a Bibliából, a hittanórán, vagy ahogy Petra mondta nagyon szépen a Szent Misében. Nekünk elsősorban mindig ehhez kell kapcsolódóan keresni, és akkor, ha Krisztusi eszményre ragaszkodunk, akkor egyértelmű lesz, hogy el fogjuk kerülni a lelkiismeretünknek az olyan tévedését, hogy például a terrorizmust azt egy alkalmas eszköznek ismerjük fel. Mert tény az, hogy a lelkiismeretünk kényszerít bennünket arra, hogy a megismert igazságról tegyünk tanúságot. Jézus is küldte az apostolait. Menjetek el az egész világra. Ez egy erkölcsi kötelességünk, a tanúságtétel. A hit terjesztése. De az, hogy milyen eszköz, mi az, ami megengedhető, Ugye, és ebben Krisztus a szeretetnek a mintaképe az, aki előttünk áll. Az, ami Krisztus szerinti, arra mindenképpen kimondjuk azt, hogy erkölcsileg jó. Mondjatok egy példát, amikor szerintetek Krisztus rosszat tett.
Hát nincs olyan példa.
Hát amikor ostort font és jól agyabugyálta ott az embereket. Hogy tud az Isten verekedni? Ez egy jó kérdés. Biztos, hogy nem úgy verte meg az embereket, hogy azok elkezdtek sírni, meg ordítani kék-zöld foltokkal, hanem jelképesen font, jelképes csattanások voltak. Mondjuk az, hogy felborított az asztalt, az úgy ezért kemény indulatokról tesz tanúságot. Ezt mindig szokták mondani, hogy ez a szent harag. Érdekes kifejezés ez, de tény az, hogy amikor az atya dolgaiban kell lennie, akkor abban következetes semmilyen kompromisszumra, semmilyen megalkovásra nem hajlandó. Ez azt jelenti. Tehát ezt tárja tulajdonképpen elénk. Ezért nekünk is, amikor Krisztushoz feltétel nélkül, kompromisszumok nélkül ragaszkodunk, és az atya dolgaiban vagyunk, és a szeretet dolgaiban vagyunk, akkor biztos, hogy jót teszünk még akkor is, hogyha látszólag ostort fonunk, meg asztalokat borogatunk. Mondjuk ez azért nem megy el addig, mint a terrorizmus. Például a fele barátunkat megfedni, ha ő rosszat tesz, nem, hogy nem baj, hanem kötelességünk. Tudjuk azt, hogy valaki rossz úton jár, azért azt meg kell mondani neki. Hogy amikor fiatalok egymásnak mondják azt, hogy ne cigizzél, az a barátságnak a kifejezése. Viszont ha azt mondják, hogy jó, jól teszed te, nagyon menő, jól áll neked az a cigi, ez barát?
Nem, ez gyerkölcsileg rossz dolog.
Ugye? Tehát, ami Krisztus szerinti, az mindenféleképpen erkölcsileg jó, ami pedig gátolja bennünk az, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk, az mind rossz. Szerintetek a sétálni szónak, a sétálni az erkölcsileg jó, vagy erkölcsileg rossz? A sétálni szó. Hát ez így most persze közömbös.
Ez egy tágfogalom, hogy
ez
sétálni.
Ez közömbös. Tehát az, hogy mi megyünk sétálni, és közben nézzük a csillagokat, és gyönyörködünk a teremtett értékekben.
Ez jó.
Ez ugye erkölcsileg jó. De ha éppenséggel megyünk sétálni, és mindig azt nézzük, hogy kint milyen ruha van, ki hogy viselkedik, és ítéleteket fogalmazunk meg, ez már ugye
erkölcsileg rossz.
Ugye? Tehát látszólag a közömbös cselekedetek is válhatnak jóvá vagy rosszá. Tehát, hogyha megyünk gyönyörködni a teremtésben, akkor az jó, de ha megyünk lopni, akkor az rossz. A lelkiismerettel kapcsolatban, a döntésünkkel és a felelősségünkkel, valamint a jó és a rossz dolgok eldöntésében az egyik legfontosabb dolog az, hogy lássuk mindenben a lényeget, meg mindennek az értelmét. És ez pedig nem más, mint hogy azért kell jónak lenni, azért kell jó cselekedeteket választani, azért kell a lelkiismeretünkre hallgatni, azért kell felelős döntést hozni, mert van életünknek
egy célja, egy végső célja.
Végső célja. És ez melyik?
Az örök élet.
Az örök élet. Az, hogy mi milyen minőségű életet élünk, ez fogja befolyásolni az örök életünk minőségét. És itt most mi csak egy ideigtartó életet élünk, de majd akkor egy örök életet tartó dolgot. Ezért nem mindegy most, hogy akarjuk az erkölcsileg jót. Élünk-e a lelkiismeretünk szerint, vagy nem. Most befejező imádságunkban akkor azt kérjük, hogy mindenki felismerje az igazat, a helyest, és ez szerint tudja rendezni életét. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mindenható Istenünk, tisztítsd értelmünket, erősítsd szabad akaratunkat, hogy mindig megtaláljuk a szeretetet, hogy mindig megtaláljuk a bennünk megszólaló szeretetet, te szavadat, és mindig ez szerint alakítsuk életünket, hogy mind jobban hasonlóvá váljunk Krisztushoz, aki értünk megtestesült, aki itt volt és tanított bennünket a jóra, aki átformálta, megváltotta a mi életünket, hogy ezt a jót tényleg fel is tudjuk ismerni, és tudjunk hozzá hasonlóvá válni. Kérjük, hogy mindig lelkiismeretünk szabát követve eljussunk életünk végső céljához, az örök élethez, amit szeretnénk, hogy boldog és végtelen szeretettel teli örök élet legyen. Krisztus a mi úrunk által, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
Amen.
Az Atya,
Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején Flak Antal csembaló művész tanárral a közelmúltban megjelent Miskolci Dalok Dallamok című könyvéről beszélgetünk. Ezt követően a Ciráda együttest mutatjuk be. Végül pedig beszámolunk az EGRI Kulturális és Művészeti Központ őszi programkínálatáról és a 14. Stúdió Színházi Táncfesztivál programkínálatáról. Következzen most rövid ajánlónk.
És ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődik a Múltunk pillérei, melynek mai adásában folytatjuk a beszélgetést Telegdi Csanád EGRI püspökről. Most ajánlónkat hallják.
Amikor 22. János pápa az összes magyar püspököt tulajdonképpen megrója, abból az ügyből kifolyólag, hogy olyan hírek érkeztek hozzá, hogy a Magyarország területén lévő kunokat nem megfelelő módon kezelik, hanem elnyomják, meg kizsákmányolják őket. És ugye Telegdi Csanádot ez abban érintette, hogy az egyházmegyének a keleti, délkeleti részén, tehát amit most ugye Nagykunságnak ismerünk, azon a részén szintén eléggé nagyszámú kun lakosság volt, akiknek a letelepítése és a keresztény hitre térítése ez már évtizedek óta problémája. Nem csak a magyar egyháznak, hanem a magyar királynak, a magyar királyságnak is.
4 órakor zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ki tudná felfogni a te gondolataidat, Uram, és ki tudná elgondolni terveidet? Bizonytalanok a földi ember gondolatai és tervei ingatagok. Halandó testünk ránehezedik lelkünkre, és tűnődő elménk tehernek találja a földi létet. Még a föld dolgairól is sokszor csak sejtelmünk van, és nehéz fáradtsággal szerezzük meg tudásunkat, hogy tudnánk hát kifürkészni az égieket. Olvasom a Bölcsesség könyvében. Csak az igaz ember, akinek az igaz Isten az Istene. Az igaz Isten, aki önmaga képére alkotta, aki törődik vele, aki ténylegesen őt szerette, szereti és szeretni is fogja. Az igaz ember tudatában van, hogy az igaz Istennél számára egy új, mindent beborító, de egyben mindenen átragyogó, csillogó köntös áll készen, és várja őt. annak tudatában él, hogy Isten őt ezért alkotta meg, és erre rendelte, és ezért tartja életben, hogy egykor viselje ezt az új köntöst. Éppen ezért az igaz ember már most, amíg a földi életforma régi ruháját hordja, a jövendő új ruhaviselőjének tekinti magát. Légy, Urunk, világosságunk a földi út sötétjében. Ne engedd, hogy egymás segítségébe, gondoskodásába belefáradjunk, vagy elbátortalanodjunk. Segíts, hogy mind jobban ráeszméljünk az igaz érték útjára, hogy így ma egyházadban újra felvilágoljon a te szereteted, melyet nekünk ajándékoztál fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.